részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, kicsit messziről kezdem. Időben nem, mert csak néhány nap választ el bennünket attól, hogy világossá vált az Európai Unió, nem fogadta el a magyar kormány bizonyos módosításait, amit a bizottság kérésére készített el, hogy tehát a felsőoktatási intézményrendszer kuratóriumai azok megfelelőek legyenek, hogy tehát az igazságügyön belül megfelelő változtatásokat a jogállamiság felé visszatolva végezzen el a kormány, nem tette meg, és ezáltal nem csak, hogy elbuktunk egy milliárd eurót, ami járna Magyarországnak, de most már ezt az egy milliárdot úgy bukta el az ország emiatt, hogy decemberben le is jár a határidő, hogy utána már bármit tesz, ezt a pénzt már Magyarország nem kapja meg. Igaz, hogy ebben benne van ugye a felsőoktatási anomáliák közül az, hogy az Erasmusból és a Horizont kutatási nemzetközi programból is kiesett Magyarország, és igaz, hogy most ezt négy alapítványi egyetem az Európai Bíróság előtt megtámadja, de akármi is lesz az eredménye, a mi diákjaink hosszú éveken keresztül már nem tudnak pályázni a nemzetközi ösztöndíjra, és a mi kutatóink kiesnek ebből a nemzetközi kutatói hálózatból. Na ez volt a messzi indítás, mert amiről ma beszélünk, ez is érinti majd azokat a gyerekeket, akikről szó lesz, meg a jelenleg tanulókat, de arról beszélünk egy új kutatás alapján, hogy vajon mik a motivációk, hogy egy érettségiző gyerek ma eldönti, hogy külföldön tanul tovább, vagy itthon marad. Mik a motivációi azoknak, akik elmennek külföldre tanulni, hogy vajon visszajönnek-e, vagy nem jönnek vissza, és kik azok, melyik társadalmi réteg az, amelyik egyáltalán a felsőoktatásra gondolva az egyik lehetséges megoldásként a külföldi egyetemen való tanulást választja.
Más részről az első vendég.
Volt egy kutatás, az Aktív Fiatalok című kutatási program, és ezt a Politika Tudományi Intézetben végezték el. Itt van dr. Szabó Andrea, megint, üdvözlöm. A HUNREN Társadalomtudományi Kutató Intézet ifjúságkutató osztályának vezetője. Jól mondom?
Igen, tehát a HUNREN Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatója.
Politikatudományi Intézet. Na, jó, bocsánat. Ez a HUNREN megzavarja az embert, mert ilyen szavakat nem nagyon szeretnék a jövőben, igen. De hát ez egy másik kérdés. Szóval, mi a lényeg ennek, ez a kutatás mekkora kört érintett, és mi az a néhány megállapítás, ami érdekes lehet a hallgató számára ebből?
Ez az Aktív Fiatalok kutatás sorozat, ez 2011-ben indult, és 4-5 éve ként vizsgáljuk a nappali tagozatos egyetemistákat, a politikai gondolkodásukat, a szociológiai hátterüket, és például nézzük a külföldi kivándorlási hajlamukat is. De amiről most konkrétan szó van, ennek egy mellékterméke, ugyanis Susánszky Pál kollégám úgy gondolta, hogy miután mi már az egyetemistákat vizsgáljuk, nézzük meg a bemenetet, tehát azokat a fiatalokat, akik még középiskolában vannak, és az ő külföldi továbbtanulási hajlandóságukat és tényleges adataikat vizsgáljuk meg. Tehát van a hajlandóság, ami egy jövőbeli hit, és van a tényleges jelentkezés, tehát hogy egy adott középiskolából mennyien jelentkeztek külföldre. Vette a HVG top 100 középiskola rangsort, és az első 100 helyezetnek, ami nagyon világos szempontok alapján ki van választva, írtak egy levelet a kollégájával, egy e-mailt, amiben azt kérték, hogy 4 nagyon egyszerű kérdésre válaszoljanak, hány osztály végez az adott évben, tehát ebben az évben, hány érettségizet van, hányan tanulnak tovább úgy általában, és hányan tanulnak tovább külföldön. Így van. Ez a 4 nagyon, nagyon egyszerű kérdés volt. És miután kiment az e-mail, még plusz 2-szer telefonon is fölhívták őket, és a 100, top 100 iskolából végül is 43-an válaszoltak. A kollégám Susánszky Pál nagyon alaposan megvizsgálta, hogy ezek mennyire reprezentálják a 100, top 100 iskolát, és egy nagyon szép reprezentáció jött ki, tehát amit most mondok, adatokat, azok szinte pontosan tudják reprezentálni, hogy mi van ebben a top 100 iskolában. Uh-huh. Ugye ott tanul a magyar későbbi elitnek a legfontosabb rétege. Itt most zárójelet tennék, természetesen már vannak olyan elitjei, akik már középiskolában sem Magyarországon járnak, de azokról aztán végképp nem tudunk semmit.
Hát azt nem érjük már el azt a kört, igen. De azért ez a top 100 a jövő értelmiségének magja lesz. Nyilvánvaló, mert
Így van. Úgy tűnik, hogy az összes 23-ban érettségizett 18%-a van ebben a top 100-ban, és ennek a top 100-nak, vagy hát a vizsgált fiataloknak 95,5%-a tovább tanult, tehát elképesztően magas tovább tanulásról beszélünk. Lényegében ott elvétve akad egy-két fiatal, aki nem megy tovább. Na most a tovább tanulókon belül 8,6% volt, aki külföldön szeretett volna tovább tanulni, egész pontosan külföldre adta be a jelentkezési lapját, tehát ez egy tényadat.
Ez tény, így akkor van, tehát, a szándék az egyértelmű.
Így van, a szándék egyértelmű.
Most vagy felveszik, vagy nem, ez egy másik kérdés.
Van, tehát 9%-a a top 100 fiataloknak eleve külföldre adta be a tovább tanulását, és nagyon világosan le lehet írni, körbe lehet rajzolni, hogy ez a 9%-nyi fiatal miben más, mint a többi 90%, aki nem tette ezt. Egy. Még hozzájuk képest is jobb társadalmi helyzetben van, tehát a kibocsátó család társadalmi helyzete a legjobb Magyarországon. Ez az egyik. A másik, hogy alapvetően vagy állami intézményekbe járnak, vagy pedig alapítványi intézményekbe. Tehát vélelmezhető, különösen az alapítványi intézmények középiskoláknál, hogy már eleve ott volt a szándék, amikor oda jelentkezett, hogy a gyereknek hosszú távon nem Magyarországon lesz a sorsa, igen, hanem valahova el akar lépni. És az is nagyon egyértelmű, hogyha valaki egyházi középiskolába jár, ez inkább negatívan hat a kivándorlási szándékra. Tehát ott jóval kisebb a kivándorlási szándék. A következő ilyen szempont az, hogy Pest megyében, ezen belül is Budapesten éljen az illető, a Budapesten lévő középiskolások körében, top 100-as középiskolások körében több mint 13% a továbbtanulási arány külföldön, míg ugyan mondtam, 8,9 volt az egészben. Uh-huh. És összességében nagyon erős társadalmi különbségek vannak a 9% meg a 91% között, és azt látjuk, hogy a legjobb felkészültségű, a legjobb társadalmi helyzetű családok gyermekei tehetik azt meg alapvetően, hogy külföldre küldik a gyermekeit.
Akkor ez az a választóvonal, egyfelől gondolom, hogy kiengedheti meg anyagilag, mert ez egy család számára egy komoly anyagi terhet jelent, akkor is, ha vannak ösztöndíjak külföldön, egyfelől. Másfelől pedig, hát nyilván bízva a magasabb tudás megszerzésének lehetőségében, a kapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok kiépíthetőségében eleve ebben gondolkodnak. Ezt nem mérik külön, hogy az anyagi feltétel vajon hány embert tántorít el attól, hogy jelentkezzem.
Ezt nem tudjuk.
Bár szeretne.
Bár igen, ezt nem tudjuk. Viszont egy másik kutatásból tudjuk, hogy akiknek szándékaik vannak, azok nem csak anyagi értelemben különböznek a többiektől, hanem nagyon érdekes módon ideológiai szempontból is különböznek.
Ez mit jelent?
Bíró Nagy András kollégámmal készítettünk egy összehasonlító vizsgálatba, vagy vettünk részt egy összehasonlító vizsgálatba, ahol V4-es országok és a balti országok vettek részt. Tehát 7 ország fiataljait vizsgáltuk, 15-29 éves fiataljait vizsgáltuk. És a kivándorlási szándék, ott sajnos nem tényszerű adatot, hanem attitűdöket mérünk, messze Magyarországon volt a legmagasabb aránya azoknak, akik nem anyagi, nem kulturális, nem egyéb okok miatt, hanem ideológiai szempontból akartak volna külföldön tovább tanulni. A kormánypárti és az ellenzéki beállítódású fiatalok között drámai különbség volt az ellenzéki fiatalok arányában. Sehol, még Lengyelország, az akkori, tehát ez ugye 21-es adatfelvétel, tehát ott még Lengyelországban más viszonyok voltak,
igen,
hasonlók,
igen,
mint a magyarok.
Igen, még a Kaczynszki kormány volt.
Így van, még ott sem látszódott ez az elképesztő
ennyire
különbség.
Ennyire szignifikánsan, mint
ez
Magyarországon.
Ez egy rendkívül szignifikáns
tehát
különbség.
Magyarországon politikai motiváció is
vannak.
Közeljátszik abban, hogy egyes családok úgy döntenek, hogy menjen a gyerek külföldre.
Tehát ez egy értékválasztás, ez úgy merném mondani. Tehát van egy kulturális tőke, és van egy értékválasztás, amelyik összeadódik ezeknél a fiataloknál. Még egyszer elmondom, tehát alapvetően budapesti, felső osztálybeli, és állami vagy alapítványi iskolában.
Vagy alapítványi, és nem egyházi.
És nem egyházi, így
az
van.
Egyháziból kevesen mennek külföldre.
Nagyságrendileg kevesebben.
Nagyobb a megtartó ereje az egyházi iskolák közösségének, és az az attitűd, a politikai attitűd meg nem játszik egyáltalán. Igen. Ez leképezi tulajdonképpen a társadalom politikai térképét. Majdnem.
Hát, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor igen.
Igen. Arról van most már képünk, mert ilyen számokat, soha nem hallunk pontos számokat, de lehet, hogy nem is, bár tudható. De hány magyar tanul kint külföldön?
Ezt majd, amikor hárman beszélgetünk, szerintem jobban akkor meg fogjuk tudni mondani, mert a mi adatainkból ez nem derül ki.
Oké, akkor nyissuk meg a stúdió kapuját a következő szakértőt, és úgy folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Nádas Rita, az NGÉN Akadémia képzési igazgatója.
Jó reggelt.
Jó napot.
Napot.
Na hát elhangzott a kérdésünk Andrával közösen, hogy tudhatunk? Hány magyar diák tanul külföldi egyetemen?
Sejthető. Az NGÉN Akadémia minden évben csinál egy kutatást, ahol ezt megpróbáljuk kideríteni. Ezt több okból is nehéz kideríteni. Ez egyik az, hogy az önbevallós felmérések azok nem biztos, hogy mindig sikerrel járnak. A másik pedig az, hogy elég nehezen nyomon követhető, hogy mi történik azzal, aki elhagyja az országot, hiszen nem minden országban van regisztrációs követelmény. Hollandiában például van. Tehát, ha valaki kíváncsi arra, hogy hány magyar ott, ő nagy bizonyossággal meg tudja keresni azokat a holland adatbázisokat, ahonnan ez kiderül. De ez nem minden országban van így. És ezért mi is ezeket a nemzetközi, illetve országonkénti adatbázisokat vesszük lapul, és ebből próbálunk meg összerakni egy számot. Azt láttuk, hogy most valószínűleg 17,500 diák tanul külföldön, az alap és a mesterszakokon együttvéve, de nincsenek benne azok a diákok, akik mondjuk egy fél éves, éves ösztöndíjjal, Erasmus-os diák ugye már nagyon nincsen, de nincsenek benne azok, akik átmenetileg éppen ott tartózkodnak. Tehát ez a szám, ez tavaly mi 16,000 körülre becsültük, tehát ez a szám nő. És azt is látjuk, hogy a külföldi továbbtanulás egyre jobban érdekli a diákokat, egyre több diákot érdekel.
Van egy következő szám, ami megint még kevésbé megfogható, hogy akik kint végeztek, mennyien maradtak kint, mennyien jöttek haza. Itt már valószínűleg nagyobb számokról van szó, itt az elmúlt években nagyon sok diák évente végez, ezek szerint 10-17 ezer diák.
Így van, és ezt még nehezebb
ezt
megtudni.
Ezt még nehezebb nyomon követni.
És erről folyamatban van az NGÉN Akadémián egy kutatás, aminek tavaszra reméljük, hogy lesz eredménye, és meg fogom tudni pontosan ezeket a friss számokat. A legutóbbi kutatásunk az már egy jó pár éves 2017-ben készítettük 500 külföldön, éppen akkor külföldön tanuló diák körében, és hazaköltözési hajlandóságot kérdeztünk, attitűdöket, ugye megint, ami hát nehezen lefordítható viselkedéssel, mondjuk úgy, és ők akkor azt mondták, kb. 40%-uknál volt benne a pakliban,
hogy jönnének,
biztosan jönnek, tervezik majd egyszer. Őket nem követtük nyomon, nem tudjuk, hogy valójában ők most hol vannak, mi lett velük, nyilván ezt nem is biztos, hogy logisztikailag meg tudnánk csinálni, de azt látjuk, hogy van egy hazaköltözési hajlandóság, ennek főképpen érzelmi okai vannak. Nagyon erősen kötődnek a családhoz, a nyelvhez, a kultúrához, a barátokhoz. Ezek az emberek, és hogyha van rá lehetőségük, és jó alkalmuk, akkor hazajönnek. Egy nagyon fontos ilyen fordulópont a családalapítás. Amikor családja lesz, és kicsi babával kint vannak, és esetleg nincs egy olyan szociális háló körülöttük, akkor ott nagyon sokan, vagy akár már korábban hazajönnek.
Hát aztán az országa válogatja, hogy hol könnyebb, hol nehezebb családot indítani, nem? Elárulhatjuk, személyes élménye is van ezzel
személyes
kapcsolatban.
Személyes élményem is van ezzel kapcsolatban, mi is a családalapítás körül. Nagyon-nagyon nehéz egyedül lenni, és egy egészen új élethelyzetben senkire nem tudni számítani. Úgyhogy ezt én is átéltem valóban, és nagyon más egyébként az adott országnak is a hozzáállása új szülőkhöz.
Igen.
Tehát azért az, hogy mire számíthatok a környezetemtől, milyen hozzáállásra számíthatok, hogy vannak-e megfizethető bölcsödék óvodák, azért ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. A legfontosabb dolog az szerintem az, hogy amikor az embernek gyereke lesz, akkor el kell döntenie, hogy az a gyerek milyen kultúrában fog felnőni, milyen nyelvet fog beszélni, és tudnia kell, hogy ő nem biztos már akkor, hogy a saját unokáival magyarul fog beszélni, talán a saját gyerekével sem. Ez egy nagyon fontos döntés, hiszen nem fair egy gyerekkel az, hogy buborékban bevándorlóként nevelem fel. Ő neki muszáj megadni ezt a lehetőséget, hogy asszimilálódjon abba a társadalomba, de kedvelem-e én azt a társadalmat annyira, hogy szeretném, hogy az én gyermekem is annak a tagja legyen.
Ez ehhez, nagyon nehéz.
Bocsánat, szabad ehhez hozzátennem valamit?
Hogy
ugye a magyar nemzet az egy abszolút kultúrnemzeti beállítódású
társadalom, nálunk az identitásnak, a kulturális identitásnak óriási a jelentősége. Legyen szó baloldali, liberális, konzervatív, jobboldali, beállítódású fiatalról, azt látjuk, hogy tényleg nagyon erősen, és ezt csak meg akarom Ritát erősíteni, tényleg nagyon erősen kötődik a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához, és általában a magyarsághoz. Tehát a magyar, mint identitás képző erő, ez nagyon magas Magyarországon, és készítettünk egy kutatást Kovács Imrével, amiben azt néztük meg, hogy bizonyos értékek mennyire fontosak a magyar társadalom számára, és ott volt a nemzet kifejezés is, és azt láttuk, hogy alig van különbség a különböző politikai beállítódásúak véleményében ezen a területen, sőt, alig van különbség a fiatalok és idősebbek véleményében ezen a területen. Egyszerűen ez tényszerű. Mi egy kultúrnemzet vagyunk, és ezért is nagyon érdekes, amit mondasz, és maximálisan elfogadom, hogy amikor a gyermekvállalásról van szó, tehát egy identitásképzésről van szó a gyerek életében, akkor jön el a döntő kérdés, hogy akkor maradunk-e magyarok, amilyenek mi vagyunk, és mindig azok maradnak, hiszen készültek olyan volt honfitársainkkal interjúk, akik a holokauszt idején mentek el, egészen pontosan üldöztük el innen Magyarországról. Interjúk készültek a 80-as, amikor még ők hát aktív, már idősek, de azért még aktívak voltak, és azt mondták, hogy nem tudták soha nem levetkőzni az ő magyar identitásukat.
Ez egy nagyon fontos tényező. Arthur Koestler fogalmazta meg annak idején, József Attiláról írt nekrológiában, ami Párizsban jelent meg egy német nyelvű labban, hogy érdekes legyen. Hogy először, mielőtt miért adnám ezt a költőt, aki szerintem a világ egyik legnagyobb költője, tudniuk kell, hogy kik a magyarok. Egy kultúrájában és nyelvében izolált igen. nép, amelyik a mai napig is erős, emiatt ilyen erős ez a dolog.
És ez politikától független, ez nagyon fontos, abszolút független politikától, ez bennünk lévő, tehát ez a mi identitásunk, ezek vagyunk mik.
Igen, és akkor még egy ilyen Tellerede azt mondta egy interjúban, hogy kérdezték, hogy mit tanult, meg minek köszönheti, hogy hát ilyen nagyszerű eredményeket értem fel, és azt mondta a magyar nyelvnek, megkérdezik, hogy miért? Azt mondja, ha én nem beszélnem ezt a nyelvet, egy átlagos fizikatanár lennék egy amerikai középiskolában. Mert hogy ennek a nyelvnek a belső logikája és az egész bonyolultsága és sokrétűsége hozzájárult ahhoz a képességhez, amit ő is használ. Na, visszatérve viszont a mi dolgainkra egy kicsit mennyire látni, jó, az akadémia felkészíti az ide jelentkezőket, akik már eldöntötték, hogy külföldön akarnak tanulni, megpróbálja meg felkészíteni, hogy melyik országban, melyik egyetemre megy, ott milyen feltételekkel kell számolnia, segíti a nyelvtanulásban. Miután a nagyfiam is oda járt, és annak köszönhető, hogy simán felvették egy holland egyetemre, tudom, hogy mit nyújt. Mennyire tükröződik az, amit az előbb Andrától hallottunk, hogy a felső egzisztenciálisan, kulturálisan az elit gyerekek mennek oda a külföldre, akkor ezek szerint az Engin Akadémiára is elsősorban ilyenek jelentkeznek.
Ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon nagy érdeklődéssel néztem ezt a kutatást, hogy megpróbáltatok ti is megtudni ezeket az adatokat. Az Engém Akadémia egy 4 éves program, ahol az első 3 évben pályaorientációval foglalkozunk. Tehát nekünk az a legfontosabb, hogy a gyerek fel tudja fedezni, hogy ő miben jó, és mi érdekli, és megtalálja körülbelül azt a pályát, ahol ő elkezd mozogni. Aha. Hogy ez itthon vagy külföldön
van. Ja,
hogy
már ilyen korán elkezdődik ez.
Igen, így van, ez egy több éves folyamat. Uh-huh. Angol nyelven csinálunk mindent, tehát nem tanítunk angol, de hát angolul folynak a foglalkozások, tehát a gyerek észrevétlenül is felhozza a saját angolját. Az, hogy külföldön vagy itthon lesz az egyetem és ez a szak, amit ő elkezd, az abszolút a gyerek és a család döntése. Mi nem tolunk senkit ki az ország határon kívülre, sőt, minden évben vannak olyan gyerekek, akik végig mennek ugyan a külföldi felvételi folyamaton, de utána úgy döntenek, hogy itthon maradnak, és ez teljesen rendben van. De akkor már egy nagyon jól informált döntés van a kezükben, hogy fölvettek mondjuk az Amsterdami Egyetemre, és mondjuk egy Dublini Egyetemre, és mondjuk az ELTE pszichológiai szakra, akkor mit csinálok, hol maradok? És mi sem nem fogunk ebbe beleszólni. Amit csinálunk, hogy a másfél éves külföldi továbbtanulási programon minden információt adunk nekik, sokszor beszélünk velük és a gyerek, és a szülőkkel is, hiszen ez egy családi döntés is, nem csak a pénz miatt, főleg a pénz miatt is, de nem csak emiatt. És utána pedig a döntés ez a gyerek kezében van. El lehet menni külföldre később is, én is a mesterszakomat csináltam Cambridge-ben, és itthon csináltam az ELTE-n az alapdiplomámat, úgyhogy ez nem egy kötelező dolog. Megnéztem én is a tavalyi évben, hogy az elit gimmick, ami kifejezést nem nagyon szeretem, de hogy amik a HVG rangsorában vannak tőlünk, milyen százalékban járnak oda, és azt láttam, hogy a diákjainknak csak a 20%-a jön ebből a gimnáziumból. Igen. És a diákjainknak csak a 80%-a budapesti. Tehát mi nem azt látjuk, azt látjuk, hogy az elit gimmickben nagyon nagy a hajlandóság a külföldi továbbtanulásra, de azt látjuk, hogy máshol is az. És nekik is ugyanolyan esélyük van bekerülni, és nekik is ugyanolyan esélyük van kifizetni ezeket, hiszen mi tudjuk azt, hogy az anyagiak nagyon fontosak, de van, ahol nem kerül többe egy továbbtanulás, vagy akár ingyenes a felsőoktatás, és abban kell segíteni a családot, hogy hogyan tud a gyerek részmunkaidős állással és ösztöndíjakkal
lakni és eltartani magát,
így van, így van.
Étkezni, mert egyébként nagy a szórás itt a tandíjakban, ez érdekes. Itt azt olvastam, hogy van olyan egyetem Hollandiában, amelyik hát olcsóbb, mint a Corvinuson egy önköltséges képzés.
Most 2601 euró lesz 2025-től a tandíj Hollandiában egy évre, aha, ami ez az állami egyetemeknek, mint például az Amsterdami Egyetem, vagy a Delfti Egyetem a legjobb, a legkiválóbb egyetemek Európában.
Igen.
Ami szintén még 1 millió forint körül van, ez csökkenti egy csomó ösztöndíj egyébként, ösztöndíj, amit a holland állam ad a dolgozó diákoknak, és egy csomó utazási kedvezmény, amikről nem nagyon tudni itthon, és az iskolák sem tudnak róla. Ezért van nagyon nagy különbség abban, hogy ki ez, aki tervezi a külföldi továbbtanulást, ahogy a kutatásotokban is volt, hogy a negyedet tervezi, de igazából 7-8% vagy 8-9% az, aki valóban el is megy. Hiszen az anyagiak is benne játszanak, de az is beleszámít, hogy nem csak az érettségi pontokat számolják át ezek az egyetemek, hanem az egész gyerekre kíváncsiak, és egy csomó mindent el kell készíteni.
Azok a minőségi különbségek, amire kíváncsi vagyok. Nagyon más a nyugat-európai egyetemek többségénél a képzési szisztéma, ott tudorrendszer van sok helyen, személyes kapcsolat van a diák és egy professzor között, sokkal nyitottabb, rengeteg feladatmegoldás van, rengeteg önálló proaktivitást igénylő történet van.
Igen.
Nem mondom, hogy a magyar egyetemek nem korszerűek, mert rengeteg jó egyetemünk van, de más a szemlélete.
Más a szemlélete.
Egy ilyen régi poroszos oktatásban vagy abba gyökerező szisztéma, és egy nagyon szabad elvű, a jó értelembe vett a szabad témaválasztások, az önálló feladat kidolgozások tekintetében. Na most egy ilyen szisztéma mennyire kompatibilis egy magyarországi munkahelyel később? Ugye ez egy nagyon nagy kérdés.
Illetve az iskolával, ahonnan ezek a gyerekek
vagy ahonnan
kimennek.
Jönnek,
tehát
igen.
Az első dolog, ami szerintem az engém ad a diákoknak, az az, hogy ez a fajta proaktivitást, önállóságot, döntési helyzetben lévő döntést kell hoznunk, hogy mit csinálunk éppen, és az angol nyelvet, illetve a csoportban dolgozást 4 éven keresztül tanulják nálunk a diákok. Mm. És még nekik is egy meglepetés az a holland egyetem, ahol például nagyon interaktív, nagyon autonóm diákokra számítanak, nem hallgatókra.
Igen.
Ez az, ahol egy tömegképzésben Magyarországon nem biztos, hogy van lehetősége. Itthon is vannak lehetőségek, de itthon nagyon utána kell menni, nagyon eltökéltnek kell lenni annak az egyetemi hallgatónak, aki szeretne egy kutatásba becsatlakozni például egy nagy egyetemen. És ez egy nagy különbség a hozzáállásban, hogy, és ezt én is éreztem, amikor külföldön tanultam, hogy az első másodperctől kezdve én kollégaként voltam kezelve. És nagyon sok lehetőség jött elém, és nekem kellett kiválasztani, utána menni, és megvalósítani, de elém rakták az összes lehetőséget. Ez az a proaktivitási szint, amire most a gimnázium nem készíti föl a diákokat, legalábbis a legtöbb gimnázium nem. Lehet, hogy az elit gimnáziumok is ettől elitek egyébként, mert ott azért én látom azt, hogy vannak ezek a lehetőségek, amiket megkínálnak a diákoknak.
Én egy önáltal poroszosnak nevezett egyetemen tanítok, melyik az elég régóta, és van tapasztalatom azokkal a hallgatókkal, akik Erasmusról hazajönnek, és elmondják a tapasztalataikat, és mindenki azt mondja, hogy valóban különbség van a mi nálunk folytatott egyetemi képzés is az ő tapasztalataik között, de nem mindig mondják azt, hogy az nekik jobb volt.
Aha.
Mert egyszerűen az, amit mi végzünk, tehát úgymond a frontális egyetemi képzés, ahhoz ők hozzá vannak szokva, amit mondtál. 12 éven keresztül ugye ezt verik beléjük, hogy a tanár ott áll kint, és elmondja, hogy mit kell csinálni, és akkor ő a tekintély, és az, hogy amikor pedig kimegy mondjuk Erasmusra, vagy hosszabb távon is tanulni, akkor nagyon nehéz ezt megszokni, és amikor hazajön, akkor úgy érzi, hogy újra otthon van. És ez most az otthon alatt nem a Magyarországon ott a család, hanem hogy
a szisztémában
van újra, amit ő ismer, amit ő jól tud kezelni. És egyébként is látjuk, hogy amikor csoportmunkák vannak az egyetemen, amikor mondjuk lehetőséget adok kis előadásokra, nem olyan nagy a jelentkezés. Tehát, hogy tényleg, direkt nagyon jó egyetemről beszélek, nagyon jó hallgatókról beszélek, és még ott is látjuk, hogy jobb szeretik azt, hogy végigüljük a fél évet, levizsgázunk, menjünk tovább, ne kelljen sokkal többet beletenni, és ahhoz az, ami mondjuk Nyugat-Európában van, az pedig a legtöbb magyar egyetemista számára tényleg egy nagyon nagy megterhelés lenne, és nem véletlen, hogy nem vállalják föl, még akkor sem, hogyha adott esetben van rá lehetőségük.
Hát ugye különböző mintákról beszélünk, igen. Tehát te már azokat látod, akik úgy döntöttek, hogy Magyarországon mennek egyetemre, és tulajdonképpen viszik tovább ezt a szocializációt.
Így van, pontosan.
Igen.
Hát ennek sok oka lehet, egyfelől ad egy biztonságot.
Így van, abszolút, ez biztonság, igen.
Szerintem ez egy nemzeti szintű kérdés, hogy az a mentalitás, amiben kevesebb szerepet szánunk az önálló döntésnek, az kockázatvállalásnak, szeretünk biztonságra játszani. Egy munkahelyváltás az mindig egy trauma, holott a világban nagyon megszokott, sőt, tulajdonképpen egy fiatal mérnök, vagy egy bármilyen diplomával rendelkező, eleve abban számol, akár Hollandia, vagy Anglia, vagy bárhol Dániába végzett, hogy most kipróbálom ezt a munkát itt, de már keresem, hogy hol fogom folytatni, és megyek egy másikra. Ez a mobilitás, ez nálunk inkább vészhelyzetet jelent, és csak kényszerből van mobilitás többnyire, mert nagyon nincs lehetőség. Tehát a kényelem, a biztonságérzet fontosabb. Ez felülírja azt a mobilitást, ami viszont hosszú távon mégiscsak ugye hát eredményes.
És van egy elkerülhetetlen mobilitás, ez a jövő. Ugyanis egyre inkább azt látjuk, hogy olyasfajta gondolkodásra kell, majd lesz majd szükség, ahol kevésbé jól definiált problémákkal találkoznak diákok, és sokféle emberrel kell együtt dolgozniuk. Ezért létezik az, hogy az egész világon próbálják nemzetköziesíteni az egyetemeket, hiszen nem egy burokban fognak egy-egy ország megoldani mondjuk a klímaváltozást. Ezek a rosszul definiált problémák, ezek azok, amikkel az egyetemisták nagyon találkoznak a nemzetközi egyetemeken, talán akkor kevésbé itthon. Kérdés az, és amikor az ember elmegy egy új munkahelyre, vagy bármilyen munkahelyre, akkor is ott nem fogják ennyire egyértelműen elérakni, hogy ez a dolgod, ezt pontosan így csináld meg. Nem lesz ez a kiskanállal letetés, ugye? Hanem rosszul definiált problémák lesznek, és az ő proaktivitásán, motivációján, bátorságán fog múlni, hogy oda megy valakihez még megkérdezni, hogy figyelj, ezt nem értem, mondd el még egyszer, vagy mit gondolsz, hogy kéne csinálni, én így csinálnám meg. Úgyhogy valójában, igen, ez egy komfortos érzés lehet, hogy ugyanúgy tanítják, és valaki kiáll és elmondja nekem, de aztán nem ezzel fog találkozni a munkahelyen. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés lenne, hogy kik azok, akiknek nagyobb kultúrsok bekerülni egy munkahelyre. Milyen egyetemekre?
Én azt hiszem, hogy itt most a magyar iskolarendszer alapvető problémáiról beszélünk. Már is ez nem az egyetemi szint, tehát nem a felsőoktatás szintje, hanem ugye az alapképzés és a középszintű képzésnek a problémái. Nem itt ennél az asztalnál fogjuk ezt a kérdést megoldani, már csak azért sem, mert az elmúlt 30 évben nem sikerült ezt megoldani. És az elmúlt 30 évben nem, hogy léptünk volna el a frontális képzéstől, és attól, hogy minden szájba kell rágni, hanem inkább még erőteljesebb lett, és az tanári autonómia még inkább csökkent. És emlékszem rá, hogy a 2000-es években volt egy időszak, amikor az akkori oktatási kormányzat a készségek irányába mozdult el, és a csoportmunka irányába mozdult el, de 2010 után ez az egész visszafordult a tudás megszerzése irányába, az alapműveltség megszerzése irányába, és abba az irányba, hogy minden könyvet A-tól Z-ig be kell vágni, és akkor meg kell tudni, hogy akkor a mohácsi csatában hány ember állt egymással szembe, lovak számával együtt, és mondjuk az összes fegyvernemmel együtt.
Sokan kommentálták ezt a változást, amit most Szabó Andra elmondott, és sokan arra jutottak, hogy maga a tanári kar több nagy részt örült, hogy vissza húzódik ebbe a frontális oktatásba, mert a nagyon nagy feladatot ró a tanárra, hogy interaktív legyen az óra, hogy önálló feladatmegoldásokkal, egy-egy diák személyes feladatmegoldásával foglalkozom, a tömbszerű tanítás sokkal kényelmesebb, megvan oldva, mehetünk haza. Most karikíroztam, de volt egy ilyen, ami ebbe az irányba vitte el. Csak hát ugye ez azt is jelenti, jó, akkor elmondok egy személyes élményt, én nagyon sokáig meghívott a tanárként a Szegedi Egyetemen egy média szakon bizonyos csoportokban tudtam tanítani, taníthattam, aminek én nagyon hálás vagyok azóta is az egyetemnek, és mindig volt egy olyan előadásom, hogy az elsősökkel találkozom, akik frissen érkeztek. Minden egyes évben az volt az alapélményem, hogy ülnek, és azt kérik, hogy mondjam el, amit kell, és amit kérdezek, amivel próbálok bevonni bármilyen feladattal, attól óckodnak.
Ezt látjuk mi is.
Rettenetesen nehezen mozdulnak ki ebből. Jön, így, ez a középiskola.
Ezt látjuk mi is, ezzel küzdünk mi is. Nálunk ez a szabály, hogy a tanár nem beszélhet többet összesen az óra, mint a óra 30%-a.
Igen?
Tehát a többiben a diáknak kell aktivizálni pármunkában, csoportmunkában, önállóan. És az első hetekben ki kell robbantani a diákokat. A hátraülök és becsukom a számat, és figyelek. Módból. És sikerül egy idő után, de ezzel meg kell küzdeni, és ezzel megküzdünk mi is, és a végén nagyon-nagyon jól érzi magát mindenki, ez is cél, hogy úgy tanuljanak, hogy élvezik azt, amit csinálnak. Nyilván ez is segít, hogy nem kötelező, ő választotta, nagyon motivált, érdekli, ő döntött el, hogy mit fog hallgatni, de ezzel mi is küzdünk.
A legnagyobb egyetemi sikereim azok mindig azok, amikor a fél év végére már nem az utolsó padokba ülnek az emberek, hanem az első sorok egyikébe, mert ez azt jelenti, hogy sikerült fölvennem a fiatalokat, fölvennem a kapcsolatot velük, és kimozdítani őket ebből a holdpontból. Igen, tehát bejönnek, és akkor az látszik, hogy mindig az utolsó padsorok vannak teljesen teli, hullacsend van az órákon. Ez a zavaró, tehát amikor a légy zümmögését lehet hallani, és ez végtelen frusztráló egyébként a tanár számára is. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a jó egyetemi tanárok, azok képesek ezen túllépni, és Magyarországon is képesek behúzni a fiatalokat. De ez technikák kellenek, és ehhez továbbképzések kellenek, és ehhez olyan iskolák kellenek, mint például a tiétek. Tehát, hogy én nem csak diákoknak készítenék ilyen, vagy építenék föl ilyen intézményeket, hanem bizony a tanároknak is kellenének ilyen továbbképző és felkészítő.
Nálunk van egy külön ember erre, egy fantasztikus pedagógiai igazgató, aki a módszertannal foglalkozik, és akinek ez a dolga, hogy a tanárokat segítse abban, hogy milyen módszertannal tudják izgalmasabbá tenni, interaktivitásra ösztönözni őket, hiszen őket is meg kell tanítani, persze, mindenkit.
Hát igen, de ugye az is nagyon fontos, és az is egy ilyen zsílip, egy ilyen keszonbetegséggel jár, amikor az ember elmegy dolgozni valahová Magyarországon, bizonyos munkahelyekre bemegy, és abszolút nem igényelnék azt az aktivitást, ami benne van, hanem ott is egy kicsit ilyen tömbösített foglalkoztatás zajlik, megvan a feladat, azt el kell végezni, ellenőrizve van, óra van, izé van, stb. Én láttam ilyen egészen égbe szökő különbségeket, egyszer egy japán tulajdonban lévő szerszámgyárba mentem el. Egyszerűen csak riportot készítettem valakivel, és egész napot ott töltöttük lent. Egész napot a gyárban töltöttünk, és nem tudom azt mondani, hogy az irodában meg a gyárban, mert egybe van. Uh-huh. Elképesztő. És minden a nap, mondták később, hogy ez naponta ismétlődik, egyszer minimum tartanak egy megbeszélést. Picit leáll mindenki, a gépsor belül eljönnek a munkások, a dolgozók, és vagy egy vezetőmérnök, vagy éppen egy termelési irányító egy adott problémát megbeszél velük, hogy tegnap több selejt volt a forgácsoló részen, mi lehet az oka? Mi van, mondom? És megbeszélik. És ezért az ott dolgozó emberek abszolút úgy érzik, hogy a sajátjukat csinálják. De most ez azért elég ritka. És egy egyetem, egy aktív egyetem, egy holland, vagy milyen egyetem, tulajdonképpen erre az aktivitásra készíti fel az embert, aki aztán hazajön és bekerül egy ilyen fafejű helyre, ahol azt mondják neki, az a dolgot csinál, meg azt mennyi haza.
most itt az autonómiáról beszélgetünk egyébként, az autonómia képességéről, és ebben kapcsolatosan is van kutatási eredmény. Én már csak ilyen vagyok, így hozom a kutatási eredményeket. Most fog majd megjelenni Kovács Imre professzor úr szerkesztésében egy könyv, és én már olvastam az egyik fejezetét, amit Huszár Ákos és szerzőtársai írtak a munkahelyi autonómiáról. És van egy nagyon érdekes megállapításuk, amit a kedves hallgatók számára is javaslok megfontolni. Minél magasabb szintű munkát végez valaki, tehát mondjuk itt az értelmiségi típusú munkák, vagy az irodai munkák, annál inkább fontos számára az autonómia, az tehát, hogy önállóan végezze a munkát, ne szóljanak bele a munkájába, és ne határozzák meg, hogy pontosan mit kell tenni. És minél alacsonyabb szintű munkáról van szó, annál kevésbé fontos az autonómia, sőt, annál inkább zavaró az autonómia. Tehát ők minél alacsonyabb a képzettségi szint, és ehhez képest a munkaintenzitás, annál inkább azt gondolják az emberek, hogy nincs szükség autonómiára, pontosan mondják meg, hogy mit csináljak, és én azt szerint szeretnék dolgozni. És ez épp ez a kutatás, vagy ez az elemzés hívja fel a figyelmet arra, hogy mennyire szükség van a ti munkátokra, hiszen a magas képzettségű, magas munkaintenzitású munkáknál ma már ez egy elvárt, hogy legyen probléma készsége, probléma felismerő és probléma megoldó képessége, képes legyen olyan témákkal is foglalkozni, ami adott esetben nem a sajátja.
Annyira nem a sajátja, ez egy fantasztikus végszó volt, hogy egyre inkább azt látjuk, hogy a diákjaink körében is, tehát az egyetemeken is, külföldi egyetemeken is egyre inkább előre nagy hangsúly helyeződik az interdisziplináris szakokra. És eddig mindig az volt, hogy a diákjaink a végzettek közül leginkább közgáz, biznisz szakirányra mentek. Ez most is így van.
Igen.
De például az legutolsó évfolyam, akik most kezdték az egyetemet 2024-ben, náluk a második legkedveltebb, az már nem természettudomány volt, vagy matek, vagy mérnöki, hanem egy interdisziplináris irány. Ami azt jelenti, hogy már az alapszakon nem egyféle szakot tanulnak, hanem például matematika és pszichológia szakra járnak, mert van ilyen szak is. Vagy például business, economics and social sciences szakra járnak, ahol nem kell neki pontosan tudnia, hogy mi a különbség a marketing, a pénzügy, a business és a szociológia között, hanem mindent is tanul, és ráér majd 3 év múlva mondjuk a mesterszakon specializálódni. És azt látjuk, hogy egyre kedveltebbek ezek a szakok, nem azért, mert egyre inkább össze vannak kavarodva a diákok, hanem mert egyre jobban rájönnek, hogy mi minden érdekli őket, és nem szeretnének semmit ebből elfelejteni vagy leadni.
És hogy milyen sokfajta készségre lesz majd szükségük, de amikor a munkaerőpiacon.
Én azt hittem, hogy vicc, ugyanis valahol azt olvastam, hogy közgazdaságtan mellett filozófiát is fel lehetett venni.
Ez a PPLE.
Micsoda?
Ez a politika, filozófia, jog és közgazdaságtan szak nagyon-nagyon közkedvelt. Főleg az Amsterdami Egyetemen van egy ilyen szak, a holland királyi párnak az Amelie hercegnője is ott diplomázott most éppen. PPE, PPLE, ez most indult el Magyarországon is egy-két éve. Ez egy nagyon tipikus interdisziplináris szak, mindenből is egy kicsit tanulnak, és majd utána ráérnek. Rengeteg féle karrier lehetőség jön ebből a civil szervezetekhez, a uniós szervezeteknél dolgozni, tanácsadó, politikus, elemző, kutató, rengeteg dolgot, jogász, rengeteg dolgot lehet ebből csinálni, mint egyébként az interdisziplináris szakok mindegyike nagyon sokféle karrier felé tud mutatni.
Ez azért eléggé újszerű gondolkodást igényel, hiszen az ember ahhoz van szokva, hogy fiam, legyen már egy rendes állásod, hogyha valaki elmegy festőművésznek, akkor a papa általában azt mondja, na jó, ebben elég, miért nem mész el valami rendes munkába, hogy tehát amikor egy ilyen szakot választ valaki, akkor nem az determinálja, hogy akkor melyik az a munkahely, ahol ezt majd fogom végezni, hanem kinyitja ezt a lehetőséget.
Pontosan.
Ez nagy kockázat közben, mert Magyarországon a munkahely választási lehetősége 90%-a nagyon konkrét szakma. És nehéz elképzelni, hogy egy ilyennek van értelme.
De ha hosszú távon gondolkodunk, akkor valójában ez a nagyon rizikós döntés, hiszen azok a diákok, akik most érettségiznek, ők 20-30 év múlva nagy eséllyel egy olyan állásban lesznek, ami most nem létezik. hogyan lehet erre a legjobban felkészülni. Uh-huh. Nagyon gyorsan változik, tényleg átalakul a mesterséges intelligencia miatt is egy csomó minden, nem fog kelleni egyszerűen egy csomó olyan állás, ami most van. Minden évben ezért a World Economic Forum kiad egy jelentést, ahol látjuk, hogy tűnnek el foglalkozások, és nyílnak meg foglalkozások. Az a csomó állás, ami a mostani is, az nekem az előző is olyan állás volt, ami nem létezett, amikor én érettségiztem. Nem tudtam volna ilyen szakra menni. És éppen ezért ezek az interdisziplináris, több tudományágat átfogó szakok, hogyha valakinek tényleg van türelme, és megengedi magának, hogy még 3 évet adjon saját magának, vagy a gyerekének, akkor ezek azok, ahol egy csomó olyan készséget fel tud szedni magára, ahol egyrészt ő jobban megtudja, hogy valójában mi érdekli, másrészt készen lesz egy csomóféle karrierútnak a betöltésére, és közben a változásra, hiszen változtatnia kell majd 15-20 évenként, nem fog tudni ugyanabban az állásban végig maradni, és együtt fog tudni működni olyan dolg, olyan emberekkel, akik másféle területekről jöttek, mert egy picit jobban érteni fogja, hogy hogyan gondolkodik egy jogász, hogyan gondolkodik egy közgazdász, hogyan gondolkodik egy politikus például ebből a szakból, amiről most beszéltünk.
Hát ugye azért ennek ellentmond, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika nem ezt erőlteti, amit te mondasz, Rita, hanem azt erőlteti, hogy legyenek összeszerelő műhelyek,
igen,
ahol...
De ez egy dráma lesz 20 év múlva.
Ahol egyfajta munkafázist végez mindenki, nem tudom, összerakja a dobozt, vagy valami...
Részt, valaminek ellentmond ez, de nem biztos, hogy ennek mond ellen.
Igen, tehát itt azért látok olyan folyamatokat, amik nem teljesen egyeznek azzal, ami a nemzetközi folyamatok lennének. Itt a rugalmasságnak kevésbé látom a lehetőségét, hogyha egy összeszerelő üzem módjára működik Magyarországon, és a GDP legnagyobb részét ezek a műhelyek adják, vagy ezek az intézmények és vállalatok adják, de ez egy, vegyük úgy, hogy ez egy zárójeles megjegyzés volt.
De ez a folyamat, mintha most felgyorsulna, amit a Rita mondott. Pont a mesterséges intelligencia elterjedésével például, és egészen új típusú munkaformák jönnek létre. Ugye először mi a home office-on gondolkodtunk, hogy hú, tényleg, hát nem is kötődik valaki már annyira a munkahelyéhez, hiszen hetente csak 2-szer jár be, akkor ott a szakszervezet se érdekli, mert tulajdonképpen nincs fizikailag minden nap kapcsolatban egy közösséggel, hogy ez milyen mentális problémákat, hát ez felgyorsult.
Csak ezt kell látni, hogy a világ nem arra megy, hogy munka alapú társadalmakat, hanem tudás alapú társadalmakat hozzanak létre. Az, hogy most nálunk átmenetileg milyen irányzat van, az egy másik kérdés, és ez egy másik beszélgetés.
Hát az átmenet az nálunk általában 40 évig szokott tartani, tehát vagy legalább utóbbi átmenet az 40 évig tartott.
Én azt gondolom, hogy Magyarország jelenlegi miniszterelnöke erőlteti ezt a gazdaságfejlesztést, de ez nem lesz mindig így. Azért ebben erőteljesen bízom, mert ez előbb-utóbb nagyon sok szakember azt mondja, hogy sajnos kudarchoz vezet, és ez egy nemzeti tragédia lesz, hogy gazdasági értelemben is nagyon elmaradunk, és ugyanakkor elszigetelődünk. És az utolsó percekben ezt akartam kérdezni, a konkrét kutatástól elrugaszkodva. Az, hogy most hosszú évekre magyar egyetemisták kiesnek az Erasmus ösztöni lehetőségéből. Hosszú évekre magyar kutatók nem tudnak olyan intenzitással bekapcsolódni a nemzetközi kutatóhálózatba, mert a kormány a jogállamiság feltételeket nem volt hajlandó teljesíteni, hogy ez újra megnyíljon ez a lehetőség. Ez a további beszűkülést fogja okozni, és mit gondolnak, nem azt fogja kiváltani, hogy egyre többen igyekeznek menni külföldre. Ha tanulni akarnak, mert látják, hogy ez itt egy bezárkózó társadalom.
Szerencsére azért van néhány egyetem, amelyik nem érintett ebben a történetben. Ugye az ELTE és a BME hallgatói, azok még most is mehetnek még. Az Erasmus-szal, és nagyon úgy tűnik, hogy ha a BME lesz átalakulás, az nem olyan, nem crack-hat típusú átalakulás lesz. Az ELTE-n pedig most, mintha nem lenne szó erről, aztán persze lehet, hogy egyik évről a másik évre ezt is megváltoztatják. De az biztos, hogy ezeken az egyetemeken nagyon élő Erasmus ösztöndíjak vannak, és nagyon sokan mennek. Sőt, hát ugye miután a többi egyetemről sajnos kiszorultak a hallgatók, most hirtelen rengeteg ösztöndíja lett ezeknek az egyetemeknek, ennek a kettőnek
ilyen
konkrétan.
Ilyen formán, igen, így van. Mert csak ezekre.
Jut. És a másik pedig kétségtelenül, hogy sajnálatos módon ezek a Kekva egyetemen a dolgozó kollégák nem tudnak részt venni a Horizon programokba. A mi kutatóközpontunk a Hunren egyelőre még igen. És nagyon reméljük, őszintén reméljük, hogy az mostani átalakulás, ami érinti a Hunren központot vagy hálózatot, nem fogja ezt veszélyeztetni. Az egy óriási tragédia lenne, hogyha azt is veszélyeztetné. És ebben az értelemben van szigetszerűen kapcsolódás a nemzetközi hálózatokhoz, és a kormánynak van alternatív programja, de ez az alternatív program soha nem fogja sem az Erasmus, sem pedig a Horizon programot pótolni. Tehát igen, ennek van veszélye, hogy esetleg további szűkülés várható, és ezért arra fogja kényszeríteni a középiskolásokat, hogy már hamarabb elkezdjenek azon gondolkodni, hogy akkor nem, még a BE-t sem Magyarországon végzik, hanem külföldön, és akkor itt most akkor átadom a szót neked.
Csak folytatni tudom, igen. Teljesen egyetértek. Ugye mi hiába mondjuk, hogy ne csak a rangsorok alapján választanak egyetemeket, a diákok azért nagyon fontosak a rangsorok is, a kormánynak is nagyon fontosak egyébként, ez egy kitűzött cél, de mit mérnek a rangsorok? A leges, legnagyobb súlya azok a publikációknak az aránya. Igen. Mennyit publikál, milyen helyeken Q1-es folyamatokban publikáljanak. Hogyha nincsen ehhez egy megfelelő nemzetközi hálózat, hogyha nem férnek hozzá olyan kollégákhoz, akik mondjuk az Európai Unióban dolgoznak, akkor ez nagyon-nagyon nehéz lesz. Ez befolyásolni fogja az egyetemek rangsorát, az egyetemek rangsora befolyásolni fogja azt, hogy a diákok mennyire gondolják komolyan, hogy Magyarországra is jelentkezzenek. Ez az egyik. A másik pedig az, amit mondtam az elején, és talán ez egy szép visszacsatolás, hogy szeretnének hazajönni a magyarok, akik külföldön vannak, és ehhez lehetőségek kellenek. Hogyan fog egy kutató hazajönni, hogyha nincs ott olyan, hogyha nincsen lehetősége arra, hogy megmaradjanak azok a nemzetközi kutatói hálózatok, amikben már ő most működik.
Hogy ezeket elvágja azért, hogy hazajön.
Ezeket a kutatókat el fogja vágni azt, hogyha nem tudnak, hogyha kiszorulnak a Horizon kutatásokból.
Akkor kicsit visszakanyarodott tényleg az utolsó 3 percben, úgy vettem ki ebből a beszélgetésből, hogy fundamentális probléma van, a középiskolában kellene elkezdeni a perspektíva tervezést. Tehát azt gondolom, hogy a mai magyar középiskolák többsége azt mondja, hogy igen, és akkor el kell jutni a szakvizsgáig, vagy az érettségig. És az első években más nem lát célként maga előtt egy diák, ha csak otthon nincs más motiváció, de ez a különleges eset. Hogy ott kellene átalakítani a képzést, hogy sokkal nyitottabban gondolkodjanak, és készüljenek valami olyasmire, amit már ott elkezd tervezni. Mert ez hiányzik. Tehát a tömbösített, vagy hogy is mondta Andrea, a frontális oktatásnak a legnagyobb probléma, benyomja a gyereket a padba, teljesít egy előre látható penzumot, leérettségizik, és az utolsó fél év, 3/4 év telt el azzal, hogy de mi lesz érettségi után? És az késő.
Nagyon örülök azoknak a lehetőségeknek, amit ahol tudtam találkozni gimnázium vezetőkkel, például a pályaorientációs fesztiválokon volt most jó néhány a High Fest alapítvány jó voltából. Fantasztikus munka megy az iskolákban a tanároknak az extra idejéből. Uh-huh. Ők plusz időt raknak abban, hogy legyen ott normális pályaorientáció, hogy mutassanak a gyerekeknek mást is, mint a kötelező. Tele van, rengeteg-rengeteg dolgot kell megtanítaniuk. Az iskoláknak túl vannak terhelve, alul vannak fizetve, ez nem újdonság. Ebben a formában nem lehet ezt elvárni a gimnáziumoktól, az iskoláktól, hogy még több mindenre felkészítsék. A gyerekek is teljesen kivannak. Én ezt látom a saját 2 gyerekemen, hogy rengeteg a megtanulni való. Tehát valószínűleg itt lenne a feladat, hogy csökkenteni kellene a terheket, nem kell megtanulni, nem tudom, most mindjárt vége van az évnek, és ebben az évben sem gondoltam a citromsav ciklusra nagyon sokat. Lehet, hogy ez a jövő évben is így lesz. Lehet, hogy helyette jobb lett volna, hogyha esetleg mondjuk valaki szól nekem, mielőtt a fizika fakultációt választom, és 3 hétig bírom.
Aha, igen. Hát itt magát az egész szisztémát kellene átalakítani, legalább lépéseket kéne tenni ennek az irányába, de ez eddig nem nagyon sikerült. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, az elmúlt 1 órában megpróbáltuk körvonalazni, hogy mik a motivációja annak, hogy Magyarországon a diákok, ha elmennek külföldre tanulni, akkor az hogyan és mi módon történik. Szabó Andrea, a Hunren Politikatudományi Intézetének Társadalomtudományi Kutatóintézet. Nem.
Hagyjuk.
Politika tudomány intézet vezetője, jó?
Igen.
Ezt a HUN-rendet még mindig nem tudja a hallgató megfejteni, mert néha beírnak, hogy mi az a HUN, meg hová, de majd vagy megszokják, vagy addig majd megváltozik, és másik vendégem pedig Nádas Rita volt, az Engén Akadémia képzési igazgatója. Köszönöm szépen.
Köszönjük, megköszönjük szépen.
Zsonfai Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. Minden jót, viszontlátásra. Viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.